Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túlról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
2021. március 23-án szombaton 20:20-kor a Román Rádió Marosvásárhelyi stúdiójából élő adásban köszönti Önöket Hangtörténetek című műsorunk. Műsorvezetője Ila Gábor. Muzsika homorodalmásról, ahogy az promóciós anyagunkban is elhangzik, házigazdánk lemezgyűjteményéből hallgatunk ma is egészen különleges felvételeket. Dr. Szabó Attila, ma este is velünk van, és érdekes zenével és történetekkel traktál minket. Szervusz Attila, örülünk neked nagyon.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz. Johann Helmi Románt hallottuk, ő volt a svéd barokk legjelentősebb zeneszerzője, kivel később született, mint Bach, és nagyjából akkor tájt halt meg a 18. század közepén. Ez egy bémol blokkflőte szonáta volt, az első tétele. Életében, annak ellenére, hogy énkorában élete derekán igen sikeres zeneszerző volt és zenész, mégsem jelent meg több műve, 12 blokkflőte szonátája jelent meg csak. Ő volt Londonban is, pár esztendőt ott fiatalkorában ott tanult, Handel volt talán a legnagyobb hatással rá, ugye Londonban sokat találkoztak, és sok zenét hallott a Handelnek, ugyanakkor olaszoknak is, akik ugye Londonban Handel nagy bosszúságára ugyancsak sikeres zenépályafutást futottak be, mondjuk ez nagyon magyar talán, de most már így sikerült. Aztán Svédországban folytatta a királyi udvarnál. Lényeg az, hogy ő amúgy svéd volt, de ez a különös neve, a román, ez állítólag az ősei finnországi származásnak voltak, egy ilyen vagy ehhez hasonló nevű finnországi városból származtak. Nem tudom megállni, és megjegyezzem, hogy Finnország, ugye mostanában tudtuk meg ezekben a napokban, hogy a világ egyik, hanem a legboldogabb országa, a megkérdezettek legnagyobb részaránya Finnországban és Izlandban vallják magukat boldognak.
Egészen pontosan, ez most már sokadik éve, azt hiszem, hatodik éve Izlandban.
Mi pedig csak annyit tudunk róluk, hogy északon vannak, kevés a napfény, sok a hideg, sokan isznak vodkát, hát gondolom nem vodkától ilyen jókedvűek, pontosabban boldogak, mert ugye egy a jókedv és más a boldogság. Világ egyik legrendezettebb országa, maradjunk annyiban. Most én itt különösen a svéd kisebbséggel való bánásmódra térnék ki, hogy 5% svéd kisebbség van Finnországban, ugye onnan román is származik. Ennek ellenére a svéd hivatalos nyelv a finn mellett Finnországban. Ez igen figyelemre méltó dolog. Folytatjuk egy klasszikus zeneszerzővel, tehát a klasszika korából, zeneszerzőnővel, Marianna Martinezzel, aki Bécsben Mozart Haydn kortársa volt, igen. Haydnnál fiatalabb volt, Mozartnál idősebb. De nagyszerű, tehetséges zeneszerzőnő volt, és énekes, és billentyűs, tehát ugye a csembala volt akkor, főleg a billentyűs hangszer. Mária Teréziának igen kedves perceket tudott szerezni, nagyon gyakran hívták meg az udvarba játszani és énekelni. Ez a bizonyos munka, amit hallani fogunk, ez egy ária, amit eddig még nem adtak elő, ez az első felvétel, tehát 250 esztendő után az első felvétel ennek az áriának, egy igen szép ária. Nuri Ariel énekel, ő katalán énekesnő, és a La Floridiana együttest, ami kíséri, azt Nicoletta Paraschivescu vezényli csembaló mellől. Nicoletta Paraschivescu Bázelben orgonista, tanít az Bázeli Zeneakadémián, és hát nyilván román származású. Elfelejtettem az előbb mondani, hogy a román szonáta blokkflőtése az Dan Lorin volt, aki egy igen jeles svéd blokkflőtés. Manapság őt tartják talán a legvirtuózabb blokkflőtésnek. Elképesztő, mit tud a hangszeren csinálni. Majd Mariana Martinez után, aki ugye spanyol származású, a nevéből az igen jól hallatszik, fogunk ugrani egy pár esztendőt, egészen Rachmaninovig. Egy Rachmaninov dalt fogunk hallani zongoráciratban, a tettes Earl Wild, amerikai zongorista, aki igen sokat jeleskedett zongoráciratokban. Amúgy ő nem az egyetlen ezen a téren. Emlékezzünk Lisztre például, számtalan zongoráciratta van, például ilyenekről, hogy Beethoven szimfóniákat ki tud elképzelni, hogy egy Beethoven szimfóniát át lehet zongorára írni. Hát Liszt el tudta képzelni, és meg is csináltam. Akkor például Buzoni csinált ilyeneket, elképesztő zongoráciratai vannak. Most pedig Earl Wild-tól fogjuk hallani a Rachmaninov dalátiratát. Rachmaninovról tudjuk, hogy 17-ben még a dicső forradalom előtt elhagyta Oroszországot, soha nem tért többet vissza, Amerikában lakott. És érdekes, hogy ezeket a dolgokat mind otthon Oroszországban írta, 85 dalt írt összesen életében, mind Oroszországban, mind fiatalon, amikor Amerikába került, akkor úgy valahogy kiveszett belőle ez a dal írhatnék. Valószínűleg, hogy ez nagyon kötődött a hazájához ez a dal és a dalírás. Különben egy Puskin versnek a szövegére írtott az eredeti dal. Hallgassuk tehát akkor Mariana Martinez-től egy rövid áriát, Non partir belli dal moi, és a Rachmaninov dalt Earl Wild zongorátiratában és eladásában. Thank you.
Egy Mariana Martinez szerzeményt és egy Rachmaninov átiratot hallhattunk, megint két olyan gyönyörű muzsika, amit én tőled és itt hallok először, és lehet gyönyörködtet magával ragadt. Köszönöm szépen, kedves Attila!
Nagyon szívesen. Itt nem tudom megállni azt mondjuk hozzáfűzni, hogy itt Earl Wilde egy kicsit megcsillogtatta híresen virtuóz zongora technikáját, főleg a végén ennek a Rachmaninov darabnak. És még talán annyit, hogy 20-valány éven keresztül gyerekkorától fogva, 6 éves korától fogva, állítása szerint minden Rachmaninov koncerten részt vett Amerikában. Legnagyobb példaképpen, mint zongorista és mint zeneszerző, Rachmaninov volt White-nak. Azért fel lehetett lelni itt-ott kis jazzes behatásokat, ugyanis a jazz területén is tevékenykedett. Következik Hindemith Kleine Kammermusik, a kis kamarazene sorozat egyik darabja, az Opus 24-es numero 2, harmadik tétel, a Ruhig und einfach, vagyis nyugodtan és egyszerűen. Hindemithnek egy igen sok tételes darabja a Kammermusik, több opusza, 3 opuszámból áll össze. Neki az volt a célja, mint annak idején Bachnak a brandenburgi versenyekkel, hogy különböző szóló hangszerekre, különböző kíséret változatokkal komponáljon minél különfélébb zenét. Tehát ez sikerült is neki. Van, amikor már kifejezetten nem is kamarazene, hanem egy kicsit már nagyon nagyobb együttesnek számít a kíséret. De egy összeálló munka. A 20-as években végezte el ezt a nagy munkát, ezt tételesen 22-ben ezt a kis kamarazenét. Akkor még volt helye a német zenében Hindemithnek. Tudjuk, hogy Törökországban is a új török világi államban fel volt kérve, hogy tegye ráncba a zenei életet, tehát meg is tettem. De aztán, amikor visszatért Németországba, akkor már egyre rosszabb lett a hangulat, és kénytelen volt ott hagyni a hazáját. Degenerált zenének minősítették a zenéjét. Hát lényegre minden élő zeneszerzőt, jelentő zeneszerzőt Németországban, függetlenül származástól, Hindemithnek egyáltalán nem volt semmiféle zsidó származás, tehát vérem.
De még hogyha lett is volna.
Hát pontosan, ha lett is volna, csak mások megtették azt, hogy maradtak, például Furtwängler, aki ugye 20. század egyik legnagyobb, hanem legnagyobb karmestere volt, aki csak abból fakadóan, hogy végig otthon maradt, még a háború alatt is, karácsonyán is Beethovent vezényelt Berlinben. Ez elég volt ahhoz, hogy utána aztán jól meghempergették mindenféle náci pártolás és egyéb bűnökben a háború után. Elég tudta kimosni magát, ő valóban nem volt náci pártoló. Egyszerűen csak otthon maradt. Hát ezért mondom, hogy itt nem volt az egy idő után már ismérv, hogy valakiben csergedeze zsidó vér vagy sem. Tehát Hindemith zenéjét fogjuk hallani. A Kronbergi Akadémia szólistáit Christoph Eschenbach vezényli. Ő különben egy für fünf Bläser, tehát 5 fúvósnak készült ez a zenedarab, fúvós ötösnek. Elhívnám a rendkívül komor és sötét és vészjósló hangulatra, ami ebből a igen jól megszerkesztett, megírzenéből származik. Annyit mondanék még el, hogy én Hindemithet tartom az egyik legkedvesebb zeneszerzőmnek. Egészen pontosan tudom, hogy apámtól kaptam egy Hindemith lemezt és egy Sosztákovics lemezt, egyszer hazállított Bukarestből ezzel a 2 lemezzel, és akkor én feltettem őket, eleinte ümmögtem, nem tudtam hova tenni, mert ilyen 10 éves gyerek voltam. Aztán megtalálgattam másodszor és harmadszor is, és összeállt a kép, tehát az egyik korábban megismert 20. századi szerző az Hindemith volt, és Sosztákovics és Bartók, akiknek a zenei nyelvét nagyon jól ismerem, és igen, korán megismertem, megértettem. Ezzel azt akarom mondani, hogy sokan vannak, akik úgy nagyjából azt mondják, hogy Rachmaninovig tart a hallgatható zene, utána már csak ilyen torzombozók jönnek, hát ez egyáltalán nem igaz. Itt az embernek a türelmén és a kíváncsiságon, az érdeklődésén múlik a dolog. Tehát, hogyha az ember fogja magát és Kurták Györgyöt, aki aztán igazán nem népszerű zeneszerző, ha neki el is Kurták Györgyöt hallgat, Kurtágot is meg lehet érteni, nem igaz az, hogy csak zenészeknek és muzikológusoknak ír Kurták György. Mint ahogy az irodalmat sem írók írják egymásnak, ezen arról van szó, hogy a nagy közönség hajlik egyszerű nótákat és egyszerű irodalmat, lektűrt olvasni. Tehát apám emlékének dedikálnám ezt a Hindemith darabot, valamint egy budapesti régi barátnőmnek, egy jól képzett Filosznak és Filomélosznak, zene szeretőnek, Gitának, akivel annak idején Hajdanán nagyon sok ilyen szellemi csörténk volt. Mind a ketten mindig nyertesen jöttünk ki belőlük. Tehát Hindemith zene, utána pedig Arthur Honegger következik. Azért mondtam így franciásan a nevét, ugyanis ő francia volt, a hatok egyike. Persze kilógott a hatokból, de hát mindegyik a hatok közül mindegyik kilógott valamennyire ebből a csoportosulásból. Ez a 20. század elején ugye alakult híres francia szellemi műhely, aminek a fő célkitűzése az volt, hogy a zenét főleg a német máleri hagyománytól valahogy megtisztítsa, és minél egyszerűbben, tisztábban szólaljon meg a zene. Én azt mondom, hogy Honeggernek ebben a szonatinájában a hegedűre és csellóra ez igen jól sikerült. Szerettem volna a második tételt is ebből a szonatinából betenni, de sajnos helyszíkében nem sikerült, csak az elsőt, az Allegrót. Christian Poltera és Christian Tesztláf játszik. Tehát következik Hindemith Kleine Kammermusik opus 24 numero 2-ből a harmadik tétel, és Honegger szonatina hegedűre és csellóra. Thank you.
Thank you.
Hindeminttel és Honeggerrel érkeztünk el mai utolsó blokkunkhoz. Mit érdemes még tudnunk Arthurról, és kivel búcsúzunk ma este, Attila?
Hát Arthurról először is arra kellene, kellett volna felfigyelni, elfelejtettem előre szólni, hogy erre az utolsó néhány ütemre. Szörnyű, tehát az a világ vége, amit megjósolt ezzel a néhány ütemmel. Ennek kapcsán muszáj elolvasnom egy verset, aminek pont Honegger a címe. Szilágyi Domokos egyik kedvenc zeneszerzője volt. Arthur Honegger kifejezetten nem szerette a romantikát, ezt több helyt is hangsúlyozta. Mozart után egyből a 20. századba ugrott át, amikor zenehallgatásról volt szó, az egyik legkedvesebb zeneszerzője Honegger volt Bartók mellett a 20. században. A második szimfóniájához, amit 1940-ben a Párizs német megszállása kapcsán írt Honegger, ennek kapcsán írt egy verset Szilágyi Domokos, ami következőképpen hangzik. Akivel elbánt a bánat, adhat-e örömöt másnak? Szerezhet-e szégyen nélkül szarvakat az elmúlásnak? Kísértsél csak visszajáró, halott hangú osztinátó. Ne hagyd magad megkísértett, ne hagyd földiekkel játszó. Világhangját hanggal győzni, segíts holttalan időzni, és a reményt, amíg lehet, 10-20 évvel megelőzni. Ezután a szonatina után egy Charles Tournemire következik, ő is francia zeneszerző volt, valamivel idősebb Honeggernél. A Poème Mystique, opusz 33-asnak a második tétel, az Évocation, a felidézés. Hát ez egy érdekes, vidámabb munka, tehát egy műsorzárónak megfelel. Tournemire ma már nem nagyon ismert, életében is főleg az orgona munkái kapcsán ismerték. Ő volt a kései nagy francia orgonisták közül az, aki nem csak világi, szekuláris orgonazenét írt, hanem egyházit is. Egyúttal ő kántor is volt. Tehát hallgassuk akkor Charles Tournemire, Poème Mystique második ételét.
Ezzel kívánunk további kellemes estét, a viszonthallásra.